Nyerekfelületet ábrázolunk 8-8 alkotójával, majdhogy ne, 3-3-mal fogjuk most itt az órán, természetesen rajzszaladban 8-8-al kell, és kontúrpontokat, a tengelyt és a nyerekpontot kell megszerkeszteni, mindez frontális axonometriában. Nyerekfelületről tudjuk, hogy hogy néz ki. Láttunk már nyerekfelületet élőben? Hanem akkor nézzük meg, épület lefedésekre előszeretettel használják, példának mindig a debreceni autóbuszállomás tetejét szoktam mondani, ott egy nagyon szép nyerekfelület van, egy nyerekfelületből álló épület lefedés. Ugye kétféle származtatása van a felületnek, az egyik az, hogy egy parabolát végigvonszolunk, a másik pedig az, hogy tekintünk két egymáshoz képest kitérő egyenest, és egy síkkal elkezdjük metszegetni ezt a két egyenest, mindig kapunk egy-egy metszéspontot, és azokat összekötjük. Ez mutatja azt, hogy ez a felület, ez vonalfelület, alkotókból fog állni, méghozzá két különböző seregbeli alkotóból, és azt nagyon jegyezzük meg, vizsgán nem szokták tudni a hallgatók, azt nagyon jegyezzük meg, hogy ugye ez a két származtatása van, és a másik származtatás mutatja azt, hogy van ennek a felületnek két speciális síkja, a két úgynevezett iránysík, amely iránysíkok azt tudják, hogy az egyik seregbeli alkotók az egyik síkkal párhuzamosak, a másik seregbeli alkotók meg a másik síkkal párhuzamosak. Ez emiatt van az, hogy erről a felületről tudunk olyan képet látni, ahol az alkotók vetületei párhuzamosak egymással, és mivel mi úgynevezett torznégyszögével szoktuk ábrázolni általában ezt a felületet, tehát négy nem egységben lévő pont által meghatározott négyszögével szoktuk ezt, illetve azok által meghatározott négy főalkotóval szoktuk ezt a felületet ábrázolni. Hát az, hogy az alkotóknak tud párhuzamos képe lenni. Van olyan vetület, ahol az alkotók képei párhuzamosak egymással. Ez azt biztosítja, hogy ezt a torznégyszöget fel tudjuk úgy venni, hogy a képe az paralelogramma legyen. De ha belegondolunk, ez csak annyit jelent, hogy a vetítés irányának meg kell egyezni a két iránysík metszés vonalával. Na, itten van nekünk a frontális axonometriánk. Nagyjából mindegy, hogy mekkora a tengely, nagyjából mindegy, hogy már hogy mekkora a tengely szöge az y-tengely képének szöge az x-tengely képével, nagyjából mindegy, hogy mekkora a rövidülés, mert hogy most forgatást nem igazán fogunk csinálni, hanem kapásból felveszük akkor ezt a bizonyos parallelogramma képet. Erről a bizonyos felületről, erről a nyerekfelületről tetszőlegesen egy parallelogrammát felveszünk, illetve hát annyira speciálisan azért, hogy az két-két, tehát egy-egy alkotónak a vetülete éppen az X és az Y tengelybe essék. Azt mondja, hogy a B pont ez itt lesz, ez ottan a B vesző, és ez is csak egy D vesző, és a D pont az valamilyen magasságban lesz, majd mindjárt kitaláljuk, hogy milyen magasságban. vagyok egy ilyenben. Tehát ez a torz négyszögünk, ahol két pontot földön hagytunk, kettőt kiemeltünk. Így néz ki a felületünknek a torz négyszöge. Alkotókat kell felvennünk. Még egyszer ugye, mivel paralelogramma képünk van, ezért az alkotó képe is egymással párhuzamosak, és hogyha 8-8 különböző seregbeli alkotót kell felvennünk, az annyit tesz, hogy 8 egyenlő részre kell felosztani itt a torznégyszög alkotóink vetületét. Én most nem fogom 8-ra, 3-3 alkotót megszerkeztünk, és bőven elég, tehát egy-egy felezéssel újabb alkotókat meghatározunk. Nagy jelentősége egyébként annak sincs, hogy, hogy ezek itt egyenletesen jönnek ezek az alkotóképek. Nyilván az esztétikum kívánja azt meg, hogy egyenletesen vegyük fel az alkotó képeit, mert egyébként nyilván végtelen sok alkotója van ennek a felületnek. Miután az alaprajzot felvettük, azután meg fogjuk határozni az alkotók axonometrikus képét is. Egész egyszerűen oly módon, hogy az alapsíkra eső vetületből megkeressük ezeket a pontokat. Figyelve arra, tehát azokat a pontjait az alkotóknak, amelyek a torz négyszög alkotókra illeszkednek, figyelve arra, hogy mindig a megfelelő torz négyszög alkotó axonometrikus képén keressük meg. A pontot. Azt mondja, hogy ez CD-n, illetve AB-n. Nyilván egyébként könnyű azt is belátni, hogyha a vetületben negyedelő pontjaink voltak, akkor itt is negyedelő pontok lesznek az axonometrikus képen, és akkor a felsőt az alsóval, a középsőt a középsővel, az alsót a felsővel. Megvan három alkotónk. És most a másik seregbeliekkel folytatjuk. egyszer, kétszer, és itt lesz egy harmadik. Megvan. Hat alkotó, ami már úgy mutatja a felületet, hogy hogyan is fog nagyjából kinézni, illetve ami már mutatja nagyjából azt, hogy itt lesz egy kontúr parabolánk. Tulajdonképpen egy függőleges síkmetszetként fog létrejönni a kontúr parabola, ami párhuzamos vetítés esetén mindig igaz. Márpedig a felületünknek a függőleges metszetei, a tengelyével párhuzamos metszetei, azok mind parabolák lesznek. De először szerkesztjük meg a tengelyt. A tengelyről azt kell tudni, hogy a tengely az olyan irányú, amilyen irányú a két iránysík metszés vonala. Hát ugye van egyszer egy olyan iránysíkunk jelen esetben, ami az YZ-síkkal párhuzamos, és van egy ZX-el párhuzamos iránysíkunk. Ezeknek a metszés vonala függőleges, Z-tenge irányú, tehát a tengelyünk itt Z-tenge irányú lesz. Na most a felületnek egy pontjában az érintő síkot, azt meghatározza mindig a két felületi alkotó. Tehát példának okáért, most ezt itt kiemelem valamilyen színnel, példának okáért van itt ez az alkotónk, meg van itt ez az alkotónk, ennek nem kell majd a feladatban szerepelnie, most csak megmutatnám, hogy ezek az alkotók, hát talán nem a legjobbakat választottam, de most már mindegy. Ezek az alkotók ugye itt fogják metszeni egymást, erről az alkotóról beszélünk. És erről az alkotóról beszélünk. Tehát a felületi érintő síkot ebben a pontban, ahol ez a két alkotó metszi egymást, hát itt az axonometrikus képen elég laposan metszik egymást, de az alaprajzból meg tudtam keresni ezt a pontot. Tehát ez a két alkotó megy át azon a P ponton, és ez a két alkotó határozza meg a felületi érintő síkot a két pont esetén, úgyhogy ennek a felületi érintő síknak mondjuk, hogyha a nyomvonalát szeretnénk megszerkeszteni, már pedig elég gyakran az a kérdés, hogy a felületi érintő síknak hogy jön ki a nyomvonala, hogyan is van a nyomvonala, akkor csak annyit kell tennünk, hogy megkeressük a két alkotónak a nyompontját, tehát ahol az alkotó az alaprajzával találkozik, ott van neki a nyompontja, és akkor ezeket összekötve ez az érintőség nyomvonala. Ebben a P pontban, hát úgy nevezem, hogy NP. Ez egy P akar lenni. Na most akkor ezek szerint lesz olyan pontunk, ahol az alkotók azok vízszintesek. A vízszintes alatt azt értjük, tehát így vízszintesek, a vízszintes alatt azt értjük, hogy a felületnek a tengelyére merőleges síkot alkotnak, és a felület tengelyére merőleges mind a két alkotó. Ezt az alkotót keressük, ezt az alkotópárt keressük, mert ezek elmetszik egymást a felületnek a nyerekpontjában. Jó, tehát még egyszer. Van két olyan alkotónk, ami mind a kettő merőleges a tengely irányra, ami most jelenleg az irány, a felület tengelyének irányára. Ezáltal az általuk meghatározott érintő sík, pontbeli érintő sík is merőleges a tengely irányra, és ebben a pontban, ahol vízszintes ez az érintő sík, tehát a tengely irányra merőleges, fogalmazunk inkább így, ebben a pontban van a felületnek a nyerekpontja, és ebből a pontból indul ki a felületnek a tengelye. Ezeket az alkotókat szeretnénk megkeresni. Ezeket az alkotókat úgy keressük meg, hogy az szemközti torznégyszög alkotókat áttoljuk egymás síkjába. Jelen esetben mondjuk én a CB alkotót áttolom az AD síkjába. Magával párhuzamosan, tehát ez itt, ez a CB-vel párhuzamos. Ez itt elmetszi az AD alkotót. Ezt a pontot megkereshetjük alaprajzon is, és meg tudjuk rajzolni a nyerekponton áthaladó egyik alkotó alaprajzát, meg tudjuk keresni egy rendezővel a CB, a CB-n lévő pontot, és ha minden igaz, akkor ha ezt a kettőt összekötjük, akkor amit kapunk, az egy viszintes egyenes, tehát az alaprajzával párhuzamos egyenes, hogy azt nem mondjam, X irányú. Jó, tehát áttoltam ezt a CB-t ide a másik oldalra, és akkor itt van ez a egyik alkotó, ami a nyerekponton át fog menni. Ugyanezt a dolgot meg fogjuk csinálni még egyszer. Mondjuk az AB-t áttolom önmagával párhuzamosan. Hát volt már jobb ábra felvételem is ennél. Itt az AB eltolva. Tehát ez az AB-vel párhuzamos. Tehát az AB áttolva ide a D pontba. Ez a szemköztes, tehát a D alaprajzában a szemköztes CD alkotót itt metszi el. Megint meg tudjuk keresni ennek a alkotónak a talpontját, illetve hát az alapsikereső vetületét. Itt az alkotónk vetületben, és itt a vetületben már ki is alakul a nyeregnek a helye. Tehát egyszer CB-t toltuk át ide, ahol elmetsződött az AD-vel, annak a pontnak megkerestük az alaprajzát. Itt van az alkotónk alaprajza, viszintes alkotónk alaprajza, ami lesz a nyompont. Ugyanezt megcsináltuk AB-vel, itt az AB, áttoltuk a CD síkjába, a CD-vel ott el is metsződött, megkerestük az alaprajzot, itt a másik viszintes alkotó alaprajza. Megint, hogyha szeretnénk, már pedig szeretnénk, akkor egy rendezővel megkereshetjük a másik oldali pontot is, és akkor hát remélhetőleg szépen X irányjal itt, illetve most Y irányjal kijön itt a másik alkotónk, a másik vízszintes alkotónk. Lehet, hogy a sötét zöldet kiemelem, kicsit jobban kiemelkedjen az ábrából. Tehát ez az egyik, és ez a másik, és alaprajzon ők itt voltak, és itt volt. És hát ha pontosan szerkesztettünk, akkor itt ugyanúgy megkapjuk a nyerekpontunkat, mint ahogy alaprajzban, tehát itt rendező egyenes kell az N és az N vesző között, hogy legyen, és az N pontból függőlegesen pedig megrajzolhatjuk a tengelyt. És ez a sík, amit ez a két alkotó meghatároz, ez a sík, ez viszintes, tehát az XY síkkal párhuzamos, de ami igazándiból lényeg, hogy a tengelyre merőleges, csak mivel a tengely függőleges, ezért mondhatjuk, hogy ez a sík, ez viszintes. Kontúrszerkesztés következik. A kontúrszerkesztésnél kék színt fogunk használni. A kontúrszerkesztésnél a következőt kell végig gondolni. Kontúrpontban az érintőség, vetítőség. Meglepő módon. Megint. Mindig. Tehát a kontúrpontban az érintőség, vetítőség, ezt a mondatot kell valahogy átültetni erre az esetre. Ezt már használtuk egy párszor. A következő módon tudjuk ezt átültetni erre az esetre. Itt a DC alkotó. Neki a kontúrpontjában az érintőség, az vetítőség. De az imént már láttuk, ugye itt rózsaszínnel berajzoltuk, meg a nyerekpontnál is igaz volt az, hogy egy pontban az érintő síkot a ponton áthaladó két alkotó, tehát ő meg ő, a P pontnál meg a két rózsaszín alkotó határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy ezt a vetítő síkot, ami a CD kontúrpontjához tartozó érintő sík, tehát a CD kontúrpontjához tartozó érintő síkot meghatározza a CD, meg egy olyan alkotó, aminek ugyanaz a képe, mint a CD-nek. Tehát fedésben van vele ezen az axonometrikus képen. Viszont akkor a CD-vel fedésben lévő másik seregbeli alkotó, azaz AB-vel itt elmetsződik. Tehát amit itt most bejelölök, az nem a CD-nek és az AB-nek a metszete, hanem ez az AB-nek, meg a CD-vel fedésben lévő másik seregbeli alkotónak a metszete. Akkor ezt a metszéspontot megkeressük első képen, tehát az XY-síkra eső vetületen. Itt van ez a metszéspont, és akkor meg tudjuk rajzolni, hogy ez az az alkotó, ez az az alkotó, ami fedésben van a CD-vel, és ott metsződött az AB-vel. A CD-vel is meg tudjuk mutatni, hogy hol metsződik. A CD-vel itt metsződik. Ugye alaprajzon ezt meg tudjuk szépen mutatni. Ez nem lesz más, mint a CD alkotónak a kontúrpontja, mert hogy ahol a két alkotó metsződik egymással, az az a pont, amihez a két alkotó által határozott sík, mint érintő sík tartozik, annak az alaprajz egész pontosan, mármint a kontúrpontnak. Tehát ebben a pontban éppen vetítő sík az érintő sík, az pedig azt jelenti, hogy éppen ez a kontúrpontunk. Tehát csak hogy jobban lássuk, a CD-vel fedésben lévő alkotó, ami itt volt alaprajzon, az itt van axonometrikus képen. Jó? És a CD-vel ebben a pontban metsződnek ott. Ő meg az AB-vel itt metsződött. De akkor ez vice versa igaz, hogy az AB-nek is van egy kontúrpontja, de a kontúrpontban az érintősík vetítősík, tehát a kontúrpontban van egy másik seregbeli alkotó, aminek ugyanaz a képe, mint az AB-nek, az meg a CD-vel metsződik itt ebben a pontban. Az nem ugyanaz a pont, mint az, ennek a kéknek az AB-vel való metszéspontja, mert hogy ennek az alaprajza az itt lesz. Tehát ez nem más, mint az AB-vel fedésben lévő alkotó, axonometrikus képen fedésben lévő alkotó, és a CD metszete itt van első képen. Tehát ez az alkotó, ez itt van az alapsíkra eső vetületem. Itt metsződik az AB-vel, akkor ez az AB-nek a kontúrpontja. Rendező segítségével meg tudjuk keresni, hogy akkor ez az AB kontúrpontja, és megint, hogy jobban lássuk, akkor itt volt az a bizonyos alkotó, ami az AB-vel fedésben volt. Ez viszont azt jelenti, hogy két kontúrpontunk már megvan, És a feladat elején említettem azt, hogy itt a kontúrsík az, tehát itt lesz kontúrsíkunk, méghozzá vetítősík lesz, az XY síkra merőleges sík, ezt most különösebben nem bizonygatjuk, hogy ez így van. Ami azt jelenti, hogy a kontúrunk síkja az egy olyan sík, egy függőleges sík, XY-ra merőleges sík, aminek ez a nyomvonala. Tehát ez a kontúrsík nyomvonala. Két pontból ez megvan. És az a jó ebben, hogy a kontúrpontok, mivel ez egy XY-síkra merőleges sík, a kontúrpontok kapásból kijelölhetők ezen a vetületen, egyszerűen csak azt mondjuk, hogy itt, meg itt, meg itt, meg itt, meg itt, meg itt, meg itt vannak a kontúrpontok. Mivel vetítősík az első koordinátasíkhoz képest, ezért látjuk, hogy hol döfik el az alkotók, és akkor egyszerűen egyesével az alkotókra felemelgetjük ezeket a kontúrpontokat, hogy azt mondja, itt van egy itt van a következő, aztán itt a következő, itt a következő, tehát mindig a megfelelő alkotón keresem a kontúrpontot, megkeressük azon, azon is, ami a gyerekponthoz tartozó alkotó. Itt is van még egy, és aztán meg is vagyunk. Tehát mindig a megfelelő alkotó, megkeressük a pontokat, és akkor szépen, gyönyörűségesen ide kanyarintunk egy parabolát, amely parabolához van egyrészt rengeteg pontunk, másrészt a rengeteg ponthoz még ráadásul érintők is vannak. Hogy azt nem mondjam, 8 alkotó esetén majdnem, hogy 8-8 alkotó, tehát összesen 16 alkotó esetén tulajdonképpen majdnem, hogy felesleges és a kontúrpont szerkesztés, annyi rengeteg alkotónk van, hogy azokhoz egy ilyen burkoló parabolát nagyon egyszerűen be lehet rajzolni. Én most miután megrajzoltam a kontúrparabolát, itt lilával kiemeltem a torz négy szögnek a láthatóságát is. Ugye a B pont van elől, ezért az AB és a CD alkotó teljesen látszódik. Az AB és a CB alkotó teljesen látszódik. A CD alkotónál van egy olyan, hogy ahol ott a CD alkotó látszólag elmetsződik az AB-vel, ott nem látható lesz, viszont itt majd a kontúrpontjától megint láthatóvá válik. És nem fogom berajzolni minden alkotónak a láthatóságát, de ez a további alkotókra is igaz. Például itt van ez az alkotó, amit elkezdődik, én az AB-ről induló középső alkotó láthatóságát mutatnám meg, hogy ez itt látszódik, itt a színén, mert ott belelátunk a felületbe, viszont ezen a részen eltűnik a szemünk elől ez az alkotó, a felületnek ez a fonák része eltakarja ott azt a belső részt, hogy ugye van ennek a felületnek ez a görbülete, az ott eltakarja, ahogy így felgörbül mondjuk így a felület, eltakarja ezt az alkotót, viszont ennek az alkotónak volt itt ez a kontúrpontja, ettől a kontúrponttól a felületnek a fonákján újra meg fogjuk látni ezt az alkotót. Jó, és hát hasonlóan be kéne jelölni az összes többi alkotónak a láthatóságát, mint amin még a másodikat megmutatom, hogy itt elindul, ott nem láthatóvá válik, és a kontúrpontja az itt volt, akkor innentől kezdve a fonákján a felületnek újra látható lesz, stb. Stb. Ezt nyilván minden alkotóra. Na hát ő volt a Nyerekfelület című feladat frontális axonometriában. Nyitott körgyűrű felület síkmetszete. Tudjuk, mi az a körgyűrű felület, ugye? Egy tenger körül megforgatunk egy kört, akkor egy negyedrendű felületet kapunk, attól függően, hogy a tengely kitérő, tehát nem metsző a körhöz képest, vagy érintő helyzetű, vagy metsző helyzetű, attól függően kapunk nyílt körgyűrű felületet, zártat vagy csonkát. Jelen esetben nekünk nyílt körgyűrű felületet kell ábrázolni. Hát én mindig a körgyűrű felületre azt mondom, hogy az fánk, csak vagy amerikai, vagy magyar fánk, tehát vagy zárt, tudjuk az amerikai fánk az milyen, az ugye lyukas, a magyar fánknál meg nem lyukas, és akkor lehet oda a közepébe lekvárt tenni. Most nekünk amerikai fánkot kell ábrázolni, tehát nyílt körgyűrű felületet, és azt kell elmetszeni egy síkkal. Negyedrendű felület, síkmetszeteként negyedrendű térgörbét, tehát síkgörbét fogunk kapni, hiszen síkmetszetről van szó. A feladatot transzformációval fogjuk megoldani, úgyhogy ide transzformálni fogunk. Ide. Függőleges tengelyű ez a körgyűrű felület, ami nagyon jó, mert legalább a kontúrral nem kell kínlódnunk, hogyha nem lenne függőleges tengelyű, akkor itt bénázhatnánk a kontúr szerkesztésével, illetve nem bénáznánk, csak elég hosszadalmas lenne. A feladat kiírásban vagy első vetítősugárnak, vagy második vetítősugárnak kell lenni ennek a bizonyos tengelynek, hát mi most első vetítősugárnak fogjuk venni, de ne zavarjon meg senkit, hogyha második vetítősugár, akkor se. Tehát oda fogunk transzformálni. Az első képnél lesz jobban nagyobb helyre szükségünk. Úgyhogy most egy kicsit visszafelé szerkeztek, hogy itt minden elférjen annak érdekében. Hopp, nem fér el minden. Így néz ki, akkor második képen ez a felület. Ugye a főmeridián köröket látjuk, a második főmeridián köröket látjuk ott második képen. Igazándiból a kontúrát most nem húzom ki láthatóság szerint, de kihúzom. Ugye a kontúr az olyan lenne, hogy itt ezt a meridián kört, ezt a főmeridián kört, ezt így félig látnánk. A belső részét a hiperbolikus részét ennek a körnek, azt nem látjuk, csak az elliptikus részét, illetve felül meg alul a parabolikus részére eső pontjait. Az első kontúr az, mint mondottam, most egyszerű a vetítő helyzet miatt. Az első kontúrt éppen az úgynevezett torokkör és az úgynevezett ekvátorkör fogja adni. Ugye ennek a felületnek ez a két speciális köre megvan. A torokkör az a meridián körnek a tengelyhez legközelebb eső pontja. Tehát ezen pontja által, azon pontja által leírt. Annak a forgása során leírt görbe, a torokkör. Az ekvátorkör pedig a tengelytől legtávolabb eső pontnak a forgásából származó kör. És függőleges tengely esetén éppen ők adják a kontúrt. Hurrá! Beszoktuk még rajzolni, bár ők nem tartoznak a kontúrhoz, de beszoktuk rajzolni, és hát szükségünk is lesz majd rá a szerkesztés során. A legalsó és a legfelső körnek. Ő neki, meg ő neki az első vetületét is. Ugye egyszerűen megmértem ezt a sugarat. És egyébként is az egész feladat során, amikor tórusszal dolgozunk, végig felhasználjuk azt, hogy ez is egy forgási felület. Hát ott már egy kicsit belecsaptunk a lecsóba a nem forgási felületekkel is. A nyerekfelület ugye nem forgási felület volt, de a körgyűrű felület az még az előzőekhez, a gömbhöz, kúphoz, hengerhez, ellipszoidhoz, paraboloidhoz, hiperboloidhoz annyiban csatlakozik, hogy ő is egy forgási felület, olyannyira, hogy például a gömb az egy speciális esete neki. Szóval felhasználjuk azt, hogy ő egy forgási felület, és ezáltal minden tengelyre merőleges metszete az kör. Nem is egy kör, hanem kettő. Hiszen ez egy negyedrendű felület, úgyhogy ha vízszintes, vagy bármilyen sika, hogyha elmetszük, akkor negyedrendű görbét kell kapni, és az szét tud esni két körre. Vízszintes metszetek esetén ez két kör lesz, illetve van még neki körmetszete, ezt is jó, hogyha tudjuk. Ha tengelyre élesztünk metszősíkot, akkor az mindig meridián kört fog kimetszeni, tehát itt egy kört, meg a másik oldalon egy kört. És még van egy körmetszete, egy nem annyira triviális körmetszete. Hallottunk előadáson a villarszókörökről? Csináljunk valahogy vagy így, vagy így. Vagy mondjuk nem hallottunk róla? Villarszókörök. Na mindjárt megbeszéljük, hogy mik azok a villarszókörök. Ők is, mint a nevük is mutatja, körmetszetet adnak. Hát az nem olyan teljesen triviális, hogy hol is van ez a villarszókörmetszet. Még azonban előtte, mielőtt elkezdünk villarszók körözni, előtte pontot fogunk felvenni ezen a felületen, méghozzá a felület hiperbolikus részén. A felületnek van egy belső része, van egy külső része, és van az alja meg a teteje, a legfelső és a legalsó kör. Azt kell tudni a felületről, hogy ő egy olyan hibrid felület, nevezzük így, hogy mind a három típusú ponttal rendelkezik, hiperbolikussal és parabolikussal és meg elliptikussal is. Tudjuk még ezek? Hogy elliptikus pont, hiperbolikus pont, parabolikus pont? Ugye azt jelenti, hogyha egy pont elliptikus pont, most egy kicsit pongyolán megfogalmazva, arra nézve, hogy minket mi érdekel, úgy fogjuk megfogalmazni, hogy az az elliptikus pont, ahol az érintőség egyszerűen megérinti a felületet, aztán békén hagyja. A gömbnek például ilyen pontjai vannak csak. Parabolikus pont az az, ahol a felületi érintősík ráfekszik a felületnek az alkotójára, mint például a henger meg a kúp esetén. Az alkotó az nem feltétlenül alkotó egyenes, például ennél a felületnél se alkotó egyenesre fog ráfeküdni, hanem az alap legalsó meg a legfelső körre fog ráfeküdni az érintőség. És a hiperbolikus pont az az, amit mondjuk gimnáziumi tanulmányok alapján az ember nem várna, hogy egy érintő belemetsz, egy érintőség belemetsz a felületbe. A hiperbolikus pontok azok azok a pontok, ahol az érintőség el is fogja metszeni a felületet. Na most ennek a felületnek a külső részén elliptikus pontok vannak, a belső részén hiperbolikus pontok, a kettőt elválasztó legalsó meg legfelső körön pedig csupa parabolikus pont van. Jó? És akkor nekünk most fel kéne venni egy parabolikus pontot, amit megteszünk itt P2 vesző. Meg kéne határozni ennek a pontnak az első képét, úgy, mint felületi pontnak az első képét. A helyzet a következő. Tudunk húzni egy rendezőt, az idáig tiszta sor. A kérdés az az, hogy ezen a rendezőn, hol a túróban van a P pont első képe. A válasz pedig az, hogy tekintünk egy viszintes szeletelő síkot, ezt a síkot, ami a felületet el fogja metszeni két körben, egy nagyobban, ami innentől idáig tart, tehát ez párhuzamos volt itt az X1-2-ben, ez egy viszintes szeletelő sík, hát kimetsz két kört, az innentől idáig tartó kört, és ami minket sokkal jobban érdekel, ezt a kört itt, ki fog metszeni két kört a felület külsejéről, az elliptikus részről, és a belsejéről, a hiperbolikus részről, és most nekünk ez utóbbi kell, úgy szól a feladat, hogy egy hiperbolikus pontot kell felvennünk. Itt van ez a bizonyos kör, és most én egy picit csalni fogom. Utólag változtatok az ábra felvételemen. Még ezt a P pontot még annyira nem használtam, csak arra használtam, hogy a metszősíkot felvegyem rajta keresztül. Viszont a transformációmnak ki kéne férni, így ide. Ennek érdekében a P pontot egy picit odébb lopom. Mondjuk ennyire lopom odébb. Na meg még egy picivel. Vissza. Mondjuk ennyivel lopom odébb, tehát itt volt a P pont. Picit áthelyeztem. És akkor a P pont két helyen is lehet, lehet itt, vagy lehet itt. Maradjunk az előbbinél, ez a P első képe. Hát látjuk, hogy kapásból kettő darab helyen is lehetne a P pont, sőt, hogyha nem kötnénk ki, hogy a hiperbolikus részen van, akkor az elliptikus részen lévő nagykört is berajzolhatnánk, és az is adna két helyet annak, hogy hol van a P. Azt mondhatjuk, hogy ezzel a vetítő egyenessel, ami a P-hez tartozik, a P második képéhez, ezzel átszúrtuk ezt a tóruszt, és hát rendes negyedrendű felület révén négy darab döféspont alakul ki. Olyat is mindenki látott már, amikor Görögországba megy a szerecsen ember, és ilyen mindenféle édességek fel vannak húzva a hurkapálcikára. Láttunk már olyat? Biztos láttunk. És akkor ott a tórusz alakú fánk is ugye négy helyen van átszórva ezzel a pálcikával. No, meghatároztuk a pontot. Még egyszer viszintes síkmetszet segítségével tudtuk ezt megtenni. És akkor a metszősíkunk az olyan lesz, hogy ez lesz neki az esés vonala, és erre merőleges lesz a nyomvonal, viszont ha erre merőleges a nyomvonal, akkor egy transformációval, méghozzá egy olyan transformációval, ami erre a nyomvonalra merőleges, vagy az esés vonallal párhuzamos, ahogy tetszik, egy olyan transformációval az érintő síkra merőleges új képsíkot tudunk felvenni. Tehát ez az X1-4 tengely, ez párhuzamos ezzel a érintősík esés vonallal. Mindjárt megmutatom ezt az érintősíkot azon az oldalnézeti képen, és akkor világossá válnak a dolgok. Tehát megszerkesztettük a P pontot, és a P pontban majd valami ilyesmi érintősíkunk lesz, hogyha a táblára nézünk egy picit, valami ilyesmi, aminek ez az esés vonala itt van vetületben. És oda merőlegesen veszünk fel egy új képet, ezzel az esés vonallal párhuzamosan, annak érdekében, hogy ezt a bizonyos érintősíkot, ezt vetítő helyzetben, transformálva élbe tudjuk látni. No, akkor transformáljunk, tehát transformáljuk a tóruszunkat, szerkesszük meg a tórusz negyedik képét, ugye ez itt a tengely negyedik képe. Itt is látni fogjuk a meridián köröket, amely meridián köröknek a középpontja az éppen itt, meg itt van. Ebben a bizonyos síkban, ami egyébként a szimmetria síka lesz majd a metszetnek. Kereshetem volna úgyis azokat a meridiánkör középpontokat negyedik képen, hogy onnan a rendezőt húzok, de hogyha megfigyeltük, én nem ezt csináltam. Azt a betyár, de pontotlan ez. Egy rendezővel meg fogjuk keresni a P pontot is. A P pontnak ugye van itt egy elmaradó rendezője, ez itt is meg fog jelenni ezen a képen, ez a bizonyos elmaradó rendező. Egy kicsit összecsalom itt az ábrát, mert hogy hú, igen, látom, hogy elég pontatlan ez a rendező egyenesem. Mert hogy kétféle módon is megkaphatjuk már a P negyedik képét, az egyik egyszerűen rendezővel, kimetszük a meridián körnek a képéből, vagy elmaradó rendezővel is megkaphatnánk, de hát akkor ugyanazt kell kapnunk. Na, akkor jöhet ez a bizonyos érintőség, amiről a felelet szól. Ebben a pontban az érintősíkot, mivel ez itt már kontúrpont, ezért az érintősíkot megkapjuk úgy, ugye korábban már említettem a második képnél, hogy a második főmeridián kör tartozik a kontúrhoz, meg a legalsó, meg a legfelső kör. Ugye itt a negyedik főmeridián körön rajta van ez a P4 pont, ezért a kontúron van, kontúrpontban viszont az érintősík vetítősík. Tehát egy ilyen érintősík tartozik a P ponthoz. Ez lesz neki a negyedik nyomvonal, és élben látszódik ez a sík, mivel élben látszódik, ezért az első nyomvonala. Az ilyen. Merőleges az X1-4 tengelyre. Tehát ezt a bizonyos érintő síkot végül is ez az esésvonal, meg ez a nyomvonal felfeszítik. Ében látszódik a sík, ott könnyű lesz a metszetet megszerkeszteni. A metszet az ezen a képen kész is van. A negyedrendű görbénk ezen a képen ennek a szakasznak fog látszódni. De sokkal érdekesebb az, hogy első meg második képen hogy fog kinézni. A következőket kell megszerkesztenünk. Dupla pontok, szimmetriás síkbeli pontok, kontúrpontok, első és második kontúr, legalsó és legfelső körön lévő pontok, és általános pontok. Általában is ezt szoktuk egy síkmetszetnél vagy egy áthatásnál szerkeszteni. A szimmetria síkja ennek a síkmetszetnek az ez a sík. Azért ez neki a szimmetria síkja, mert ugye közös szimmetria síkot kell tekintenünk a tórushoz és a síkhoz. A tórusz az összes olyan síkra tükrös, ami áthalad a tengelyén, illetve tükrös még a tengelyre merőleges, a középponton áthaladó ezen síkra. Ezek közül ez az a sík, ez az a vetítő sík, jelen esetben vetítő sík, hiszen a tengely is vetítő egyenes, ez az a sík, amire a tórusz tükrös, illetve a síkunk is tükrös. Ugye képzeljük el, itt a sík, erre a függőleges síkra, ami itt van, a síkunk teljesen tükrös lesz. Akkor az ebben a síkban található pontokat kell megkeresnünk, de még mielőtt azokat megkeressük, megkeressük a dupla pontot. A dupla pont az már megvan. Az a P pont. Mivel itt érintő helyzet van, ugye ott van dupla pont egy áthatás esetén, ahol a két felületnek közös az érintő síkja. Na most a síknak az érintő síkja az önmaga, fogalmazunk most így. A tórusznak az érintő síkja az meg a sík, tehát ez közös. Vagyis a P pontban közös érintő sík van a tórushoz és a síkhoz, tehát a P pont az egy dupla pont. Azon az áthatási görbe, illetve a síkmetszet görbe kétszer át fog haladni, ott hurkolni fog ez a görbe. Tehát a P az egy dupla pont. Szimmetria síkbeli pont, a dupla pont, tehát ő szimmetria síkbeli pont is, hiszen benne van ebben a síkban, és neki már megvan az összes képe is. És hát lehetne még szimmetria síkbeli pontunk, ahol ez a sík élben látszódó képe a szimmetria síkban lévő meridián köreinket, tehát itt van egy meridián kör, meg itt van egy meridián kör a szimmetria síkban, de azok éppen itt vannak negyedik képen, ahol ez elmetsz a negyedik képét a meridián köröknek, ez a sík élben látszódó képe, ott vannak még szimmetria síkbeli pontok, tehát jelen esetben nincs több. Hogyha akarnánk többet, akkor úgy kellett volna felvennünk ezt a metsző síkot, most mutatok egy ilyen helyzetet ezen az ábrán. Tehát, hogyha itt lenne az alternatív P pont, az alternatív P pontot úgy hívják, hogy Q. Tehát, hogyha ilyen lenne ő, ilyen lenne a metsző síkunk, akkor itt, meg itt metszene. Ez lenne egy szimmetria síkbeli pont, S1, 4 vesző, és S2, 4 vesző. És ezeknek a képe, az első képe, az itt rendezővel meghatározható lenne, hogy S2, 1 vesző, és S1, 1 vesző. Oké? De ez akkor, hogyha ilyen lenne a sík. De most nem ilyen. Rendben? Tehát több szimmetria síkbeli pont nincsen, csak a P jelen esetben. Kontúrpontok. Kontúrpontok ott vannak, zölden, ahol az első kontúrpontokkal kezdjük. Első kontúrpontok ott vannak, ahol az első kontúr síkjába ez a sík belemetsz. Az első kontúr síkja, ugye az első kontúrról már volt szó, hogy az a torokkör meg az ekvátorkör. Ez az első kontúr síkja, második képen is meg tudjuk mutatni. Ez az első kontúr síkja. Ebbe ez a sík itt metsz bele a kontúrpontokban, mondjuk első kontúrpont, azért úgy nevezem, hogy EI 4 vesző, így fogom jelölni. Tehát E1, E2, E3 és E4 pontokról van szó. Ezeket a pontokat rendezővel megkeressük először is első képen. Egy, E2, E3 és E4, ugye az első kontúr, a torokkör és az ekvátorkör, ezeken kell keresnünk ezeket a pontokat. A második kép meghatározása nagyon egyszerű lesz. Mondhatnám azt, hogy elmaradó rendezővel határozzuk meg ezeket a pontokat, de igazság szerint már azt se kell felmérnünk az elmaradó rendezőket, hiszen bejelöltük az első kontúrsíkját második képen is. Úgyhogy mondhatni, hogy egyszerűen csak rendezővel a sík második képén, élben látszódó második képén megkeressük a pontok második képét. akkor lássuk. E2 helyett egy. E3. És E4. Legfelső és legalsó körökön lévő pontok. Itten és itten vannak. Úgy jelölöm, hogy F és A. Ugye a legfelső kör síkja ez a sík, a legalsóé meg ez a sík, és a legfelső meg a legalsó kört itt be is rajzoltam narancságával, ugye ott egy szakasznak látszódnak, elsőképpen ennek a körnek látszódik mind a kettő, és egy második képen is ugye itt ennek a szakasznak, illetve ennek a szakasznak látszódnak. Hát kiemelem akkor itt a kontúrt is, hogy ez volt a torokkör, ez meg a egyenlítői körünk. No tehát, ezeken a legalsó, legfelső körökön kell megkeresnünk a pontjainkat. Ha megnézzük a sárga síkot, amit oda rajzoltam példának, hogy legyen szimetria pont is, a sárga sík esetében legfelső pont lenne, legalsó pont viszont nem. Mert hogy ezt a kört, ez a sík nem metzi el, ugye a kör egy szakasznak látszódik, és a szakaszon kívül lenne a meccés pont, ez az egyenesen. Viszont ebben a mi esetünkben ebben van, itt az A, a legalsó pont, és itt a másik A pontunk. Tehát A1, A2, és F1, F2. Ezekben a pontokban, mivel legalsó és legfelső pontok, ezekben a pontokban még az érintőt is ismerjük, az a sík, a metszősík nyomvonalával párhuzamos lesz. Egyébként ez igaz lenne a szimmetria síkbeli pontokra is, mert azok meg ilyen lokális legalsó meg legfelső pontokként funkcionálnak. Tehát az S1-be és az S2-be is az igaz lenne, hogyha arról a síkmetszetről beszélnénk, ahol létrejön az S1 meg az S2, de nem arról beszélünk, de azért én bejelölöm. Egyébként van olyan síkmetszet is, ahol szimmetria síkbeli pont is van meg, legalsó, legfelső is. És ha már a különböző metszettípusokról beszélünk, nézzünk ide egy picit. Ide tudom rakni úgy a vonalzómat, hogy ez egyszerre megérintse, ez az egyenes, a vonalzónak ez az egyenes, egyszerre megérintse mind a két kört. Valahogy így nézne az ki. El tudjuk képzelni? Ugye itt akkor két dupla pont is létrejönne, mert ugye ez egy olyan érintősík lenne, amit felül is, meg itt alul is érinteni a felületet. Egy két dupla pontos síkmetszet jönne létre. A két dupla pontos síkmetszet viszont azt jelenti, hogy szétesik két görbére a síkmetszetünk, két másodrendű görbére, ami lehetne ellipszis, de fogadjuk el, hogy az két kör lesz. Tehát éppen ez a síkmetszet, ez a duplán érintő sík, éppen ez metszené ki az úgynevezett villarszó köröket. Jó, erről tudjunk, mert vizsgán előfordulhat kérdésként. Na, akkor keressük ezeknek a pontoknak a második képét. Nincsen borzasztóan nehéz dolgunk, mert megint csak még csak elmaradó rendezőt se nagyon kell mérni, hiszen tudjuk, hogy hol a legalsó meg a legfelső kör. Második képen ott látszik csak igazán, hogy ők a legalsó meg a legfelső. Hát ezt a világos zöldet még nem használtam ki igazándiból. Úgyhogy a világos, vagy ezzel a zölddel fogjuk szerkeszteni az általános pontokat, amiket úgy fogunk nevezni, hogy B1, B2, B3, B4. Ezek után, hogy a speciális pontokat megtaláltuk a második kontúrpontok kivételével, ezek után általános pontot is nagyon könnyen fogunk tudni szerkeszteni. Az általános pont szerkesztése is úgy történik, mint az eddigi pontok szerkesztése, hogy az eddigi pontok szerkesztésében is végül is azt csináltuk, hogy tekintettünk ilyen viszintes szeletelősíkokat. A legalsó körsíkját, a legfelső körsíkját, a torokkör és az ekvátor körsíkját. Ezekkel a síkokkal elmetszettük a tórusz, kaptunk két kört, illetve hát speciális esetben csak egyet, és akkor az ezeken lévő pontokat a negyedik képen kiszerkesztettük. Hát itt is az általános pont szerkesztésénél is tudjuk ezt csinálni. Azt mondjuk, hogy itt lesz az általános pontunk BI negyedik képe, tehát B1, B2, B3, B4 negyedik képe. Ott a szeletelő síkunk, amely szeletelő síkot megrajzolhatunk második képen is, elmaradó rendező segítségével. Itt van ez a szeletelő sík. És akkor arra van szükségünk, hogy ez a szeletelő sík mekkora kört metsz ki. Hát egyszer kimetsz egy ekkora kört a tóruszból, ugye a meridián körök tengelyhez közelebbi pontjai adják meg az átmérőt, ennek a felével a sugárral itt elkörzőzök. Egyszer, illetve másodszor pedig innentől idáig a meridián kör távolabb, tengelytől távolabb eső pontja által. Ezzel a sugárral tudom rajzolni a másikat. Azt is mondhatom, hogy ezt a pontot itt rendezővel megkerestem meg, hol mutassam, ahol nem zavaró, mondjuk itt mutatom, meg ezt a pontot itt rendezővel megkerestem, és úgy rajzoltam meg a kört. És akkor ismét rendezőt húzunk. Hopp, 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 hopp. Talán kicsit pontosabban. B1, B2, B3, B4. meghatározok ezeket a pontokat. Jó, ez a szeletelő módszer megy végig, bármennyi pontot lehet vele szerkeszteni. A második kontúrpontok szerkesztéséhez azonban egy kicsit más metódus szükségeltetik. A második kontúr síkja az első képen megmutatható, olyan görbe ez a vonal, az úgy iszonyat. Ez a második kontúr síkja. Nos, végül is erre a szeletelő módszerre is mondhatjuk azt, hogy ezzel a szeletelő síkkal elmetszettük a felületet, megnéztük, hogy mit metsz ki a felületből, két kört metszett ki minden esetben, és ezzel a szeletelő síkkal elmetszettük a metsző síkunkat is. Itt minden esetben egy-egy egyenes kaptunk, ugye két sík metszés vonala az egy egyenes, amely egyenes, vetítő egyenes volt, tehát mivel mind a kettő vetítő sík volt, ezért a metszés vonaluk vetítő egyenes lett, negyedik vetítő egyenes, itt pontnak látszódott, és itt ez az egyenes, ez a zöld egyenes példának okáért, ez az az egyenes, amiben a metsző sík és a szeletelő sík metszette egymást. Na most akkor csináljuk ugyanezt a kontúr síkjával. Nézzük meg, hogy a kontúr síkja mit metsz ki a tóruszból, és nézzük meg, hogy a kontúrsíkja milyen egyenest metsz ki a metszősíkból. A kontúrsíkja a tóruszból éppen a két meridián kört fogja kimetszeni. Ezeken keresünk kontúrpontokat. Most akkor azt kéne megkeresni, hogy milyen egyenesben metsződik a kontúrsíkja a vetítősík, a metszősíkunkkal. A kontúrsíkja az vetítősík, első vetítősík, és közben második fősík is. Ezért a metszés vonal, amit kapni fogunk a kontúr síkjának, a második kontúr síkjának, és ennek a síknak a metszés vonala, az ennek a síknak a második fővonala lesz. Hiszen ez a sík, ez a teljes második képsíkkal párhuzamos, tehát benne csak második képsíkkal párhuzamos egyenesek vannak, vagyis ezzel a síkkal a rózsaszín metsző síkunkból, ebből a síkból csak a sík második fővonalát tudjuk kimetszeni. Úgy fogjuk ezt megcsinálni, hogy azt mondjuk, hogy itt eldöfi ezt a síkot a síkunknak a nyomvonal egyenese, aminek a második képe az X2 tengelybe esik, és mondjuk itt eldöfi a kontúr síkját, ez a zöld egyenes, aminek a második képe itt van, ez az első kontúr síkjában lévő egyenese a síkunknak. Akkor ezt a két metszés pontot keressük meg második képen. Itt van, és a másik pedig itt van. Ha összekötjük a kettőt, akkor ez a metszés vonal, amit kerestünk. Nevezzük úgy, hogy F2, kettő vesző. Ezt nevezhetjük F2 egy veszőnek, mert hogy ez a síknak kapásból második fővonala. Egyébként vegyük észre azt, hogy ezek az egyenesek, amikkel itt kerestük az egyes pontjainkat, tehát ez az egyenes példának okáért, az F1-F2 egyenes, vagy az E1-E2-E3-E4 egyenes, vagy a B1-B2-B3-B4 egyenes, ezek meg a síknak mind első fővonalai voltak. Na és akkor ez az egyenes a kontúr görbénket el fogja metszeni egy kettő darab pontban. A baloldali meridián körömet metszette ez el, nevezzük úgy őket, hogy második kontúrpont, második képe, második kontúrpont, tehát M1 és M2. Általános esetben 4 ilyen pontunk van. Akinek elmetszi ez a másik oldali meridián kört, tehát ha mondjuk így jönne, akkor itt is lenne 2 darab pont. Jó? Nekem nincsen. Ez már egyébként az első képből is itt érződik, majd így jön valahogy a görbe, és ebbe a síkba nem fog belemetszeni. Ezeket a pontokat rendezővel meg fogjuk keresni ezután. Első képen is. Méghozzá a második kontúr síkjának első képén, tehát itt az M1, és hát megpróbálom pontosan. Itt az M2, nagyon közel ehhez a B2 ponthoz. Na, maradt 5 percünk arra, hogy megszerkesszük. Az általános pontba, visszatérünk az általános ponthoz, megszerkesszük az általános pontban az érintőt. A görbe érintőjét. Hogyha megnézzük, amiket kiszerkesztettünk speciális pontok, F1, F2, A1, A2, ott bejelöltük az érintőt, hogy nyomvonalirányú. A kontúrpontokban E1-ben, E2-ben, E3-ban, E4-ben nyilván az érintő az maga a körnek az adott pontbeli, tehát a kontúrkörnek az adott pontbeli érintője, tehát ilyen, meg ilyen irányú, és akkor most a B1-be és a B2-be, meg a B3-ba, meg a B4-be szeretnénk kontúrpontot, érintőt szerkeszteni. A szerkesztést azt magyarázhatjuk úgy, hogy kontúrpontban az érintőség, vetítőség, és akkor ezt a B1 pontot kiforgatjuk a kontúrra, de úgy is magyarázhatjuk, hogy erre a körre, most beszélünk a B2-B3 érintőjéről, erre a B2-B3 körre tudunk illeszteni egy olyan kúpot, amely kúp ezt a felületet megérinti. Ezt a kúpot ezt úgy fogjuk kiszerkeszteni, hogy sőt, barnával fogom kiszerkeszteni. Szóval ezt a kúpot úgy szerkesztjük ki, hogy ő érintő helyzetű legyen a tórushoz, méghozzá éppen ebben a zöld körben érintse meg, tehát most már kihúzom barnával, ebben a körben érintse meg, azt meg úgy tudom megcsinálni, hogy ezekhez a pontokhoz, a körszakasznak látszódó kép végpontjaihoz a körhöz érintőt szerkesztek. Ez az érintő kúp. El tudjuk képzelni? Tehát ebbe a fánkba belerakunk egy tölcsér, egy fagyi tölcsér. Halmozzuk az élvezeteket. No és akkor ennek a kúpnak van itt egy alapköre. Az alapsíkkal alkotott metszetköre ez a kör. A csúcsa ennek a kúpnak ugye az itt van, hogy jelöljük a csúcsot. Most valamiért K-val jelölöm, nem tudom miért. K. Itt van ennek az első képe. És akkor az alapkört, ezt meg tudjuk úgy rajzolni, hogy megmérjük, hogy mekkora ez a sugár, és akkor ezzel a sugárral a kört hajítunk ide. Tehát ez a barna, az a kúp. Innen van meg az alapköre. Ekkora átmérőjű kört rajzoltam ide. De ezt a kúpot én úgy vettem fel, hogy a B pontokat tartalmazó, a B2-t, B3-at tartalmazó kör is köre legyen, ugye úgy volt meghatározva ez a kúp. Ami azt jelenti, hogy a B2 meg a B3 pontja, tehát ez itt, a K-t, hogyha összekötöm a B3-mal, vagy a K-t, hogyha összekötöm a B2-vel, ezek a kubnak alkotói. Okés? Tehát a K-B3, vagy a K-B2 az a kubnak egy-egy alkotója. Mi határozza meg a kub érintősíkját egy pontban? Emlékszünk még rá? A kub érintősíkját egy pontban meghatározza az alkotó, meg az alkotó talpontjához húzott érintő egyenes. Az lesz az érintőség nyomvonala. Tehát, hogyha én ide állítok egy merőlegest, így, akkor ez lesz NB3. A kúp érintő síkjának, B3 pontbeli érintő síkjának nyomvonala. De azt láttuk már korábban, pont amikor kúp kontúrját szerkesztettük merőleges axonometriába, emlékszünk arra, hogy csináltuk kúp kontúrját merőleges axonometriába? Tölcsér fagyi, gombóc bele, egy körben érintkeztek, és abban a körben ugyanaz volt az érintőség a kör minden pontjába. Emlékszünk? Na most ez itt is igaz, hogy ebben a körben a kubnak ugye ez a zöld kör is köre, és ennek minden pontjában ugyanaz lesz az érintősík, mint a tórusznak az érintősíkja, tehát közös érintősíkjuk van, ezért ez a tórusz B3 pontjának az érintősíkjának a nyomvonala is egyben. Tehát nem csak a kupé, hanem a tórusz is. Még egyszer azért, mert a két felület éppen ebben a zöld körben érintkezett egymással. Tehát minden pontjának az érintősíkja, ennek a kör minden pontjának az érintősíkja a kup esetén, meg a tórusz esetén ugyanaz a sík. Kup esetén könnyen ki tudtuk szerkeszteni, itt van a nyomvonala, tehát ez a B3 pont felületi érintősíka, és hogyha ez megvan, akkor már csak annyit kell tennünk, hogy meg kell keresnünk, hogy hol metsződik ő el a metsősíkunkkal, tehát a B3 beli érintősík hol metsződik el a metsősíkkal, de azt úgy tudjuk megkeresni, hogy a nyomvonalak itt metszik egymást, a metszősík és az érintősík nyomvonala ott metszette el egymást, ugye N1 volt a metszősík nyomvonala, NB3 az érintősík nyomvonala. Ezeket a pontokat, illetve ezt a pontot összekötve a B3-mal, ez itt az érintőnk, EB3. Tehát ez lesz a tórusz érintő egyenese a B3 pontban. Rendezővel, hát elég pontatlan lett. Jó vastagon ki is húztam. Na most már mindegy. Most már egy benne maradt. Ennek a pontnak, mivel ez egy nyompont, a második képe az XA2 tengelyen van, és hát itt is elég pontatlan azért ez az érintő. Tehát megszerkesztette a második képét, és akkor ez a EB3-nak a második képe. Azért mondom én azt, hogy az pontatlan, mert most aztán összeköthetjük a pontjainkat egy szép kis görbével. Éme itt az összekötés, és hát ez az érintő, ez nem kéne, hogy ezen a részen ilyen csúnyán belemessen a feledbe, hát valami ilyesmi. Valami ilyesmi a görbénk, és ez az érintő, ez egy kicsit jobban így kéne, hogy jöjjön. Hát ez, valószínűleg ez az érintőn pontatlan egy picit, ha már ide esne, akkor már jó lenne az egész. Tehát ő a síkmetszet, és hogyha úgy akarom ábrázolni, hogy mondjuk a síkmetszet feletti darabot eltávolítom, akkor ez marad meg itt a felületből. Valahogy így. Második képen ugyanaz a pontok összekötési sorrendje, mint ami első képen volt. Hát A1, B2, M2, E2. Második képen arra ügyeljünk, hogy azt elfelejtettem mondani, hogy nyilván M1-be és M2-be az érintő az ugyanaz lesz, mint a meridián körnek az érintője. Hát erre ügyeljünk. Egy második képen valami ilyesmit kapunk. Ott az F1 pontba felmegy azért ez a görbe. Második képen valami ilyesmit kapunk. És akkor láthatóság szerint, hogyha ábrázoljuk ezt az egészet, itt a második meridián körünk, ez teljesen eltávolításra került a síkmetszet révén. A alapkörünk, a legalsó körünk az az A1 és az A2 pont között látszódik, ez a darab látszódik belőle, fedőkörünk az F1 és az F2 között látszódik. Valahogy így. És a meridián körünk az M1 és az M2 között a felső darab az eltávolításra került, az alsó darab az megvan, és ezen a részen látszódik. Itt egy pici részen nem látszódna csak. De azt nem tudom bejelölni. Sajnos. Mert olyan pici része nem látszódik neki. Hát valami ilyesmi ez a metszet. A metszet az sokféle alakú lehet, ahogy itt ezt a síkot elkezdem így dőteni, és közeledik a villarszókör helyzethez, itt elkezd közelíteni egymáshoz a két görbe darab, még meg nem érintik egymást, és utána pedig kialakul a két dupla pont, illetve a két szimmetria síkbeli pont, és azáltal tud a síkmetszet görbének ilyen alakja is lenni, hogy itt a dupla pont, itt a szimmetria sík, mondjuk legyen itt egy-egy pont, P, S1, S2. Azt mondja, hogy mondjuk valami ilyen alakja is bér lenne. Például. Jó, ahogy ez egyre meredekebb ez a sík, az S1 és az S2 pont egyre közelebb kerül egymáshoz, még érintő helyzet nem alakul ki, és utána pedig elhúzódnak egymástól, és akkor alakul ki ez a helyzet. Jó? Hát ennyi. Ennyi lett volna a mai penzum. Köszönöm a figyelmet.